Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. A nem őshonos szúnyogok nem csak ritka betegségeket terjeszthetnek, de a helyi ökoszisztémára is hatással lehetnek. Ráadásul írtásuk sem egyszerű feladat, mondta Garamszegi László Zsolt, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
Amik mi szúnyogoknak gondolunk, tehát amik minket zavarnak és csípnek, azt csípőszúnyogoknak hívjuk, tehát az egy olyan társaság, ahova 50 faj, hazai endemikus faj tartozik. Ezeket gyakorlatilag azóta találkozunk, mint a Kárpát-medencében élünk. Viszont ami a gyűlövényfajok, tehát ezek az inváziós fajok, a külföldiek, ez három fajról van szó. Ezek mostanában kerültek hazánkba, és ez egy olyan folyamatnak a része, ami egész Európát érinti. Tehát ez egy klímaváltozással, illetve kereskedelemmel, turizmus fokozódásával összefüggő folyamat. Egy sor fajnak a klímaváltozás hatására az elterjedése az megváltozik, mert klímaváltozás hatására kedvező feltételek alakulnak ki a szaporodáshoz, illetve túléléshez, tehát gondolni kell a hőmérséklet változásra, a csapadékok alakulására. De ezen túlmenőleg, ahogy említettem, ahogy mi kereskedünk, meg utazunk, mi is elég gyakran tudunk különböző szaporodó képes tojásokat egyik kontinensről másikra elszállítani, tehát ezek az invazív fajok így kerültek Európába és hazánkba is.
Három fajt említett, honnan származnak ők, és melyik ez a bizonyos három faj?
Hát ez a három faj az ázsiai eredetű, ez az ázsiai bozótszúnyog, a tigrisszúnyog és a koreai szúnyog.
Megismerhetjük, felismerhetjük ezeket a szúnyogokat, vagy mi földi halandók csak azt látjuk, hogy egy szúnyog?
Az ázsiai tigris szúnyogot azt viszonylag könnyű felismerni, mert a nevét onnan kapta, hogy elég láthatóan csíkozott, tehát ha egy kicsit jobban megvizsgáljuk, akkor ilyen nagyon sajátságos csíkozást látunk rajta. Tehát egy pici utánajárással nekünk is fel van weboldalunk, ahol egy leírást adunk, amin alapján viszonylag könnyen felismerhető. És egyébként az az érdekes, hogy ezt elég jól felismeri a lakosság, mert pont szerveztünk egy ilyen lakossági bejelentés alapján működő társadalmi tudományos platformot, és arra kértük a lakosságot, hogyha ilyen tigrisszúnyogot vélnek látni, akkor azt fotozzák le és küldjék el nekünk, és úgy tűnik, hogy az esetek hát olyan 10-20%-ában el is találják az emberek ezt a fajt, ami szerintem elég jó.
Mennyire terjedtek el ezek az inváziós fajok Magyarországon, illetve itt a Kárpát-medencében, és mi velük a probléma?
Az elterjedésüket tekintve az egy nagyon izgalmas küldetés, hogy pont megismerjük, hogy meg is tudjuk, hogy ezek mennyire terjedtek el. Mert ami már látszik az adatokból, az az, hogy például a tigrisszúnyog, az nem egész Magyarország területén elterjedt, hanem bizonyos megyékben. Tavaly is, meg idén is előfordultak, de vannak olyan megyék, amelyek nem. Tehát például Pest megye, az egy kiemelt hely, ahol elég gyakran találnak tigrisszúnyogot. A többi fajra is nagyjából ugyanezt lehet elmondani, a koreaira azt sem lehet elmondani, hogy az egész országban elterjedt, de érdekes, hogy nem feltétlenül ugyanazokon a területeken terjedt el, mint mondjuk a tigrisszúnyog. A harmadik faj az viszont sokkal inkább elterjedt, és gyakorlatilag Magyarországon szinte azt lehet mondani, hogy bárhol megtalálható. Az ember szempontjából azért veszélyesek, mert potenciálisan, és itt nagyon kiemelném a potenciális jelzőt, elvileg képesek olyan betegségek terjesztésére, amelyeket mi még nem is ismerünk, mert ezek ilyen trópusi betegségek, tehát hordoznak egy ilyen potenciális veszélyt, arra vonatkozóan, hogy olyan betegségek korokozói fogják itt Magyarországon terjeszteni, ami eddig még nem is volt ismeretes. Nyilván ez a potenciális veszély, ez egy olyan dolog, amire figyelni kell. Az, hogy valójában mit hordoznak, azt meg kell érteni, vizsgálni kell. A kutatásunknak ez az egyik fő célja, hogy ezt megtegyük, tehát konkrétan próbálunk ezekről a területekről ilyen invazív fajokat fogdosni, és megnézni, hogy gyakorlatilag milyen vírust, illetve egy kórokozót hordoznak. De ökológiailag is ez egy probléma, az inváziós fajok problémája. Ugye itt ezek olyan jövevényfajok, amelyek itt új szereplők az itteni ökológiai rendszerekben, és meg kell ismernünk, hogy ezek az új szereplők milyen ökológiai kapcsolatokat alakítanak ki, hogyan változtatják meg a helyi szúnyogfaunára épülő táplálkozási láncokat például. Tehát ez egy ökológiai probléma is, amit az inváziós fajok jelentenek, amit szintén meg kell értenünk, de mondom, az ember számára ez az egyik probléma, hogy potenciálisan új kórokozókat tudnak terjeszteni.
Nagyságrendileg milyen gyakran fordul elő az, hogy egy inváziós szúnyog miatt betegszik meg valaki olyan betegséggel, ami Magyarországon mondjuk kevésbé ismert?
Hát ma még erről adatok nem tudok mondani, tehát gyakorlatilag ilyen eredmény még nincsen, hogy bizonyítottam valaki invazív csípőszúnyog fajtól valamiféle betegséget, járványt kapott volna. Vannak Magyarországon olyan betegségek, például a nyugatnívusi láz, ami vírus terjesztette betegség, ezt a kórokozót csípőszúnyogok terjesztik, de ehhez nem kell inváziós faj, tehát már endemikus fajok is aktivitásához, szerepéhez köthető ennek a betegségnek a felbukkanása. Tehát tudjuk, hogy például 2018-ban volt egy kiugró esetszám nyugatnívusi láz szempontjából, több mint 200 esetet regisztráltak emberben, ebben volt halálos kimenetelő is, és az biztos, hogy ennek terjesztésében a szúnyogok vettek részt. Az, hogy konkrétan melyik faj, milyen fajok, azt nem tudni, valószínűsíthető, hogy az endemikus fajok tehát vesznek ebbe jó részt, de lehet, hogy az invazív fajok is, tehát mert ők is képesek ezt a kórokozót terjeszteni. De hogy konkrétan olyan esetről nem tudunk, amire bizonyítottan invazív csípőszúnyog szerepére utalna itt Magyarországon. Tehát itt a nagy különbség a potenciális veszély és a valós veszély között.
A szúnyoggyérítési szerek hatással vannak az invazív fajokra is?
Persze, a szúnyoggyérítő szereknek ugye azok általános írtószerek, ezek igen, pont ez egyébként a baj is velük, hogy gyakorlatilag minden repülőízelt ráborolhatnak, tehát tulajdonképpen az invazív fajokra is. A probléma a gyakorlattal van, hogy nyilván az lenne jó, hogy ellenük is hatékonyan tudnánk védekezni, viszont ami érdekes ezekről a fajokról az az, hogy ők egész nappal aktívak. Tehát a mi szúnyoggyérítési programunk, hogyha mondjuk a kémiai, többnyire kémiai módon történik a szúnyogírtás, azt vagy hát általában este, napjukta után, de reggel is lehet végezni, de ezek a fajok egész nap aktívak, tehát többnyire végül is hatástalan ellenük az a szúnyoggyérítési program, amit alkalmazunk ellenük. Ez egy folyamatos kutatói munka, amit nem elég egyszer megértenünk és megcsinálunk, hanem ez egy folyamatos térképezési feladat, ami egy elég nagy kihívás, és így módon ez a társadalmi segítséggel megvalósuló térképezés, ez a citizen science megközelítés. Efelé haladunk, és ez egy elég ígéretes projektnek tűnik, és nagyon szeretnénk, hogyha ebbe a térképezésbe egyre intenzívebben be tudjuk vonni a társadalmat, fejlesztünk mobil applikációt, és remélem, hogy afelé fogunk tendálni, hogy a társadalom segítségével, mivel ez egy közös probléma, közös feladat, és vannak a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos vetületei is. Nagyon fontos az, hogy közös erővel tudjuk ezt a térképezést megcsinálni. Cserében mi viszont transzparens információkat tudunk adni az eredményekről, térképeket tudunk közölni, amiből látjuk, hogy ezek az invazív csípőszúnyogok Magyarországon mikor és hol találhatóak meg. Ami nagyon fontos, mert ezen ismeretek alapján lehet hatékony szúnyoggyérítést is szervezni. Tehát az, hogyha vakon azt mondjuk, hogy hát itt vannak ezek az invazív csípőszúnyog fajok, és potenciálisan betegségeket terjesztenek, akkor az egész országot fújjuk be kémiai hirtószerrel, ez nem lesz egy hatékony védekezés, ugyanakkor ez egy környezetszennyező tevékenység lesz. Tehát minél többet megismerünk ezekről a fajokról, a gyérítési kontrollprogramok is annál hatékonyabbak tudnak lenni. szúnyog.ökológia.mta.hu nyilván ékezetek nélkül. Ezen az oldalon megtalálható mind az eredmények, meg ennek a Citizen Science-nek a lényege, a felhívás, hogyan tud valaki fotót küldeni, és hogyan használjuk ezeket az adatokat a térkép elkészítésében, illetve hogy honnantól kezdve mi milyen kutatásokat tudunk erre alapozni.
Sigma, a holnap világa.
A modern génszerkesztés két úttörője, a francia Emmanuel Charpentier és az amerikai Jennifer Doudna kapta az idei kémiai Nobel-díjat. A svéd királyi tudományos akadémia indoklása szerint a két tudós a DNS célzott, rendkívül pontos szerkesztését lehetővé tevő genetikai olló kifejlesztéséért részesült az elismerésben. Rozgonyi Ádám kérdezte Tálas Andrást, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Természettudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársát.
A CRISPR kapcsolatában itt ez rendkívül nehéz döntés volt, nem csak ők csináltak ilyen kísérleteket, de Emmanuel Charpentier és Jennifer Doudna arra jöttek rá, hogyha ezt a bakteriális fehérjét, ami ezt az immunitást csinálja, ezt kiveszik, tehát gyakorlatilag egy ilyen sejtmentes rendszerben vizsgálják. Ez a CRISPR-Cas9 rendszer, ez ebben az immunitásban vesz részt, de hogyan is működik? Szóval van egy fehérje, ez a Cas9 fehérje, ami egy RNS molekulával össze tud kapcsolódni, és ebben az RNS molekulában van egy rövid rész, amit gyakorlatilag programozni lehet. Tehát, hogyha ezt a rövid részt ezt megváltoztatjuk, akkor gyakorlatilag ez a rövid rész, ez bármilyen szekvenciát képes felismerni. És ugye ez volt a nagy felismerés, hogy ezt konkrétan meg lehet változtatni, és Jennifer Doudna és Emmanuel Charpentier azt csinálták, hogy kipucolták gyakorlatilag ezt a fehérjét a baktériumokból, tehát már egy sejtmentes környezetben tudták vizsgálni, összeállították ezzel az RNS-sel, és azt mutatták meg, hogy tetszőleges DNS szekvenciát lehet ezzel vágni. Ez még mindig nem annyira izgalmas, mert ez még mindig nem gyakorlati felhasználás, viszont ez volt az a munka, ami miatt elindulhatott egy csomó kutatás, ami végül nagyon érdekes dolgokat hozott, és akkor itt most átmennék arra, hogy ugye ennek mi a gyakorlati felhasználása, ezzel a fehérjével, meg ezzel az RNS-sel gyakorlatilag tetszőleges DNS szekvenciát el tudunk hasítani. Na most, hogyha ezt egy sejtben csináljuk, például egy humán sejtben, akkor a humán sejtben lévő bármilyen gént meg tudunk ezzel célozni. Hogyha ez a fehérje, ez programozott módon ahhoz a génhez oda megy, amit mi szeretnénk, és ott elvágja a DNS-t, akkor ezután egy ilyen DNS hibajavítási mechanizmus következtében az a gén az el is tud romolni, és most nem megyek bele abba, hogy hogyan, de ugyanezt a DNS javítási folyamatot fel lehet arra használni, hogy oda bevigyünk géneket. Tehát gyakorlatilag ezzel a módszerrel, ezzel nagyon hatékonyan, helyspecifikusan tudunk géneket bevinni, vagy elrontani, és ennek a hasznosságát azért azt már nem nehéz annyira belátni, hiszen géneket kiütni, meg bevinni a biológiában ez egy nagyon nehéz dolog volt.
Tehát ez a módszer úgymond forradalmasítja az orvoslást, az orvostudományt?
Igen, tehát ez egyrészt a biológiai kutatásoknak a sebességét és a minőségét elképesztő módon felgyorsította, hiszen ugye például az, hogyha egy génnek akarjuk vizsgálni a szerepét, akkor sokszor úgy szokták csinálni ezt, hogy kiütik azt a gént, és megnézik, hogy mondjuk az adott állat vagy sejt ez hogyan viselkedik. Ez nagyon-nagyon hosszadalmas folyamat volt, például egy ilyen génmódosított, génkiütött állatnak a létrehozása, az 2-3 évbe is tellett, most már csak pár hónap. Tehát elképesztően felgyorsította például ezt a részét is, ugye, hogyha a biológiai kutatásokat nézzük, hogyha pedig az orvoslást nézzük, akkor ugye ez igazából a nagyon nagy értelme ennek az egész rendszernek, hiszen annak a lehetősége felmerült ezzel a rendszerrel, hogy genetikailag öröklődő, gyógyíthatatlan betegségeket meg tudjunk gyógyítani.
Szigma, a holnap világa.
Két amerikai közgazdász, Paul I. Malmgren és Robert B. Wilson kapta meg a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától a közgazdasági Nobel-emlékdíjat. Rezsek Győző kérdezte Bot Péter Ákos közgazdász egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.
Két nagy öreg, ha lehet mondani, két stanfordi professzor a játékelmélet nagy szereplői. A játékelmélet, bár komolytalanul hangzik, de igen komoly ága a közgazdaságnak, a matematikai közgazdaságtudománynak, arra az esetre, azokra az esetekre vonatkozik, amelyekben viszonylag kevés szereplő van, tehát a piaci versenyek egy speciális esete, és sokan azt gondolják, hogy itt nem is lehet versenyeztetni. Például van egy hatóság, amelyik frekvenciát akar értékesíteni, és van három jelentkező. Versenyhelyzete ez? A válasz az, hogy igen, de nagyon rendkívüli, mert egymásról is tudhatnak, tárgyalni is lehet, ismétlődhet ez a verseny a következő alkalommal. A két amerikai tudós már régóta publikált erről a tudományágról, amely egyébként a Nobel-bizottságnak egy kitüntetett területe, hiszen korábban is kaptak már Nobel-díjat a játékelmélet kutatásáért tudósok.
Ha már kaptak játékelméletért, igaz, hogy vannak annak is különböző területei, de nehezebb elérni.
Mind a kettő tudósnak azon kívül, hogy könyveket írtak és egy nemzedék nőtt fel rajtuk, gyakorlati munkássága is volt. A Milgrom a távközlési frekvenciák szétosztásáról írt és adott tanácsot, és egy nagyon jelentős dolog, hiszen rádió, tévé frekvenciának a szétosztás mindenhol probléma, hogy hogy legyen hatékony, értelmes, nem korrupt, tisztességes. A másik tudós, Wilson, ő pedig az energiaiparban a versenyeztetésnek a szabályaival foglalkozott, és az üzleti közgazdaságtannak az egyik nagy alakja.
Nem csak elméleti szinten fogalmazták meg ezt, hanem a gyakorlatba át is ültették az ő elméleti szinten megállapított vizsgálataikat, tényeiket?
Migromnak például van vállalkozása is, amely tanácsadó cég, tehát igazából egy olyan ága ez a matematikai közgazdaságtannak, amelyet nagyon jól lehet alkalmazni olyankor, amikor véges számú szereplő van a piacon, és nagyon nagy a tét, és értelmesen kell pályázni. Ez egy nagyon jól kidolgozott és nagyon hasznos területe a közgazdaságtannak.
Sigma, a holnap világa.
Egy nemzetközi együttműködés keretében magyar kutatók részvételével sikerült áttörést elérni a COVID-19 egyik kulcsfehérjéje, a fő proteáz működésének gátlásában. Ez az enzim felel azoknak a vírus életképessége szempontjából fontos fehérjéknek a kialakításáért, amelyeket a genetikai állományba kódol, ezért eredményes gátlása megakadályozza a vírus szaporodását. Rozgonyi Ádám kérdezte Keserű György Miklós akadémikust, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerész kémiai kutatóközpontjának vezetőjét.
Ez a vírus néhány tucat fehérjéből áll ugyan, de ezeknek a fehérjéknek a döntő többsége lényeges, jelentős szerepet játszik a vírus életében, illetve a vírusnak a szaporodásában. Voltak olyan kutatósok, amelyek konkrétan a vírus genetikai állományának örökítődésében kívántak gátlást elérni. A mi kutatásaink ennek a konzorciumnak a keretei között azonban ezt a legfontosabb proteázt, egy olyan enzimet céloztak meg, amelynek a gátlásával megakadályozható, hogy a vírus élete szempontjából létfontosságú fehérjét azok előállításra kerüljenek. Tehát tulajdonképpen ellehetetleníti a vírus működését az, hogyha ennek a fehérjének a működését megakadályozzuk.
Hogyan találták meg a kutatók ezt a fehérjét, és milyen szerepe a magyar kutatóknak ebben a felfedezésben?
Tehát alapvetően egy egészen újszerű megoldás történt arra nézve, hogy olyan molekulákat találjunk, olyan gátlószereket találjunk, amelyek ennek a fehérjének a működését gátolják. Ehhez nyilván azért volt szükség egy széleskörű együttműködésre, és együttműködés egyben nemzetközi is volt, mert vannak, akiknek elő kellett állítani a fehérjét, vannak, akiknek meg kellett vizsgálni ennek a fehérjének a szerkezetét, hiszen ez a fehérje szerkezet lesz az a zár, amihoz kulcsot keresünk, és tulajdonképpen ez a kulcskeresésnek a folyamata volt az, amiben a mi kutatócsoportunk is részt vett.
És jól tudom, ebben a kulcskeresésben, ahogy ön fogalmazott, részt vett például az Oxfordi Egyetem, vagy például egy izraeli intézet is.
Igen, az Oxfordi Egyetem mellett az izraeli Weizmann Intézet kutatói is részt vettek ebben az együttműködésben. Tehát, hogyha most tovább folytatjuk ezt az analógiát, hogy ismerjük a zárnak a szerkezetét, és ahhoz próbálunk meg kulcsokat keresgélni, akkor ahhoz, hogy ezeket a kulcsokat gyorsan meg tudjuk, sok kulcsot tudjunk gyorsan megnézni, ahhoz egy speciális eszközt, egy részecske gyorsítót használtunk fel, amely a Oxfordi Egyetem mellett található Diamond Light Source részecske gyorsító volt. Következő történt, hogy ennek a fehérjének a kis mintáit különböző lehetséges kulcsokkal, lehetséges kulcsmolekulákkal együtt vizsgáltuk a szinkrotron sugárzásban, és megpróbáltuk meghatározni, hogy mennyire illeszkedik az egyes kulcsok az adott zárba a fehérjének a kötőhelyére. Ezt a munkát végezték az Oxfordi Egyetem és a Diamond Light Source-nak a kutatói. Magyar kutatók pedig mi speciális kulcsokat állítottunk elő, és ezeket a lehetséges kulcsokat adtuk át vizsgálatra az oxfordi szakembereknek.
Mi lehet ennek a kutatásnak a gyakorlati hasznosítása? Tehát most ezek után elő tudnak majd állítani ezen kutatás tapasztalatai alapján egy minden eddiginél hatékonyabb koronavírus elleni szert? Vagy ez csak elviekben lehet így, aztán a gyakorlat majd megmutatja, hogy mi történhet?
Tulajdonképpen azáltal, hogy mintegy 1800 különböző kulcs lehetőséget vizsgáltak meg a szinkrotron munkatársai, ebből az 1800 lehetőségből több mint 70 olyan molekulát találtunk, amelyet illeszkednek ennek a fehérjének a zsebébe, tehát kulcsként szóba jöhetnek, és jelenleg ott tartunk, hogy ezt a 70 molekulát próbáljuk meg úgy tovább alakítani, hogy ez a kapcsolódás a fehérje zsebéhez minél tökéletesebb és minél erősebb legyen. Ennek az a jelentőség, jelentősége, hogy ha a további optimálás eredményeképpen hatékony molekulákat kapunk, akkor ezek specifikusan csak és kizárólag ezt a fő fehérjét fogják gátolni. Ezzel biztosítható, hogy várhatóan kevesebb mellékhatásuk lesz, és várhatóan hatékonyabbak lesznek az így kifejlesztett gyógyszerek, mint azok, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.